Katona Csaba történész. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Szia! Szervusztok, jó reggelt kívánok, és az előző témán az rögtön eszembe jutott, hogy Winston Churchillnek tulajdonított mondás, ami így hangzik, hogy mi az egyetlen dolog, ami a politikus meg tud lepni, hogy van egy olyan ember, aki még hisz neki.
Igen. Jókat mondott az öreg Churchill.
Hát de majd jókat mond Bohumil Hrabal is, tőle is fogunk biztosan idézni. 110 éve, hogy megszületett 1914. március 28-án, hát azt hiszem mindannyian nagyon szeretjük az írásait, de az élettörténete legalább olyan izgalmas, mint a sörgyári kapricsó, vagy a szigorúan ellenőrzött vonatok őfelsége pincére. Felsorolni is nehéz lenne, ugye van erre egy szép nagy sorozat, akinek ott van a polcán, az már méterben is látja, hogy micsoda termékeny íróról van szó.
És egy olyan íróról, aki, amikor megkérdezték, hogy vannak-e íróbarátai, azt mondta, hogy miért kéne nekem írókkal barátkozni. Tehát ez nincs benne az írói mesterségben. Ilyen beszűkülten közelítse meg a világot.
Valaki azt írta róla, hogy ő a cseh életöröm és humor megéneklője, hogy is mondjam, amiről ő, amit ő megírt, az nem is tudom, hogy azt nevezhető-e cseh humornak, bár biztos, hogy vele azonosítják, de szerintem sokkal inkább ilyen érdekes, ilyen emberi tragikomédiák.
Emberi, meg egyszerre cseh, meg egyszerre ilyen közép-kelet-európai, tehát ilyen nagyon sok mindent.
Szerintem ez a fajta rétegzettség abszolút fogható nála, hogy cseh is, közép-kelet-európai is, emberi is, ugye a műveinek a hősei, akik semmiképp sem hagyományos értelemben vett hősök, azok a hétköznapi kis emberek, akik roppant esendők, hajlamosak a bujálkodás, az üzekedésre, alapvetően talán a megengedetnél jobban kedvelik az alkoholt, de igazából ezek az emberek mégiscsak ártatlanok, mert nem akarnak semmit, csak így a napi kis örömeiknek élni, és rendszerint felbukkan a műveiben az a motívum, hogy ezek az emberek hogyan keverednek bele a politika uszájába, megint csak kapcsolódva az előző témakörhöz, mert nem akarnak ők ilyesmivel foglalkozni, ők tényleg csak élni akarják az életüket, de kikerülhetetlenül szembe jön velük a politika. Hát az ő felsége pincére voltam, ez egy tökéletes feldolgozása, hogy van egy tényleg az egy Gita nevű figura, aki igazából tényleg semmit nem akar, mint csajozni meg inni, de hát ennél bonyolultabbá válik az élete, ez meg nem feltétlen rajta múlik, illetve annyiban ilyen rosszul reagál dolgokra. De azt meg nehéz kiszámolni, hogy lehet jól reagálni.
Igen. Csak a végeredményből derül ki, hogy jól reagáltam, vagy nem.
A film, ami ebből készült, azzal ér véget, ha jól emlékszem, amikor viszik a börtönbe, már 45 után, és akkor mondja, hogy nem lehetne a milliókkal segíteni, ránéznek, milyen milliók? Hát van 16 millió a bankszámlán, remek, milliónként még egy év.
Rosszul reagált. Igen. A beidegződések nem működnek.
Igen. Tehát a kapitalista szemléleti mérséklet tudott érvényesülni. Na de ami a Hrabalt illeti, hát maga az élete is elég regényes, ugye 14 március 28-án, mármint hogy 1914 március 28-án született Brünnben, vagy Brünóban, ha úgy tetszik, és hát nem lehet pontosan tudni, ki volt az apukája. És az a helyzet, hogy a Hrabal nevet a nevelőapjától kapta, aki feleségül vette a megesett édesanyját, és ez a nevelőapuka, ez jelenik meg a sörgyári kapricsóban, ugye a Francine néven, tehát ő az a kedves ember, aki a leányanyát magához véve végül is apa figuraként szolgált a fiatal Hrabal számára. 3 éves koráig egyébként a nagyszülei nevelték, és ekkor került sor a házasságra, és innentől kezdve gyerekeskedett úgymond rendes családi környezetbe. De azért tegyük rögtön hozzá, hogy a környezetére, vagy a életére, meg az életszemléletére erős hatást gyakorolt a nimburki sörgyár is, mert hogy hát részben ott nevelkedett, és maradjunk annyira, ez megkorcolta Hrabal személyiségét, ezek a korai benyomások. A sörgyári kapricsóra gondolunk, akkor visszaidézi a saját családját. Ugye nem hiszem, hogy túl sok ember ábrázolt olyan erotikus szerepben a saját édesanyját, mint a Magda Vásári Jóvá, Vásári Magda által alakított ugye kiváló főhősnő és Mariska, és akkor ne felejtsük el, hogy ott van Francin, és ott van persze József alias Pepin bácsi.
Pepin bácsi.
Ugye az a Pepin bácsi, aki Hrabalnak az egyik példaképe volt. Ugye vele kapcsolatban egy érdekesség, hogy van egy kiváló cseh színész, Jaroslav Hanzlik, ő játszott a Pepin bácsit a nevezetes filmfeldolgozásban, a sörgyári kapricsóba, és hogy mennyire érdekes dolog, hogy ő volt a kórház a város szélében román a mentős, akinek a felesége Blazsei doktorról üzekedett egyfelől, de másfelől ő volt Jander a doktor, ugye a másik neves csehszlovák sorozatban, de hát ezek csak ilyen apró összefüggések így a Hrabali életmű mentén. Viszont Hrabal, mint olyan, egy idő után elvégezte a jogi egyetemet, vagy legalábbis elkezdte, de soha nem füllött a foga ehhez a munkához. Tehát az első írásai már a 30-as évek végén megjelentek, de hát mind a tanulmányait, mind pedig az egész életét döntő módon befolyásolta a világháború. Ugye értelemszerűen az sokkal nagyobb dolgokat is tönkre tudott tenni, mint egy egyetemi tanulmány, vagy egy egyenesen induló életpálya. És igazság szerint maga Hrabal a 60-as évekig nem is igazán foglalkozott komolyabban írással, hanem minden létező dologból megélt, ami elképzelhető volt. Például vasutasként dolgozott, gondoljunk például a szigorúan ellenőrzött vonatokra. Ez is a saját életéből szerzett tapasztalatok alapján született meg ez a munka. Viszont a 60-as évektől egymás után jelentek meg az írásai. Hozzá kell tenni, hogy ebben nagyon nagy szerepet játszott egy az ő háttérembere, Eliska a felesége. Ő 1956-ban vette el, azért már nem mai gyerek Hrabal akkor. Tehát ha meggondoljuk, hogy 14-ben született, 56-ban nősült, viszont Eliska valami elképesztő támogatást nyújtott neki, mind szellemileg, mind anyagilag. Egyebek mellett ezt tette lehetővé, hogy az írásra tudjon fókuszálni, és ez a házasság 1987-ig Eliska haláláig tartott, és talán el lehet mondani, hogy ez a bő 30 év volt Hrabal alkotó életének a legjobb korszaka, mert a felesége halál rendkívüli módon megviselte, és az egyébként is mogorva, sokszor befelé forduló írót, innentől kezdve még inkább emberkerülő lett. De viszonylag ismert történet, hogy rendkívüli módon vonzódott a macskákhoz. Egész egyszerűen azért, mert úgy volt velük, hogy ezekkel a lényekkel remekül meg tudja értetni magát, például azért, mert nem beszélnek hozzá. És nem kell válaszolni kérdésekre, meg ehhez hasonló dolgokat sem kell velük csinálni. Na most a Hrabalnak a sikerei, azok két szálon haladtak, az egyik természetesen a regényei, illetve az írásait, felsoroltunk jó néhányat ezek közül, na de hát volt egy nagyon jó alkotói szimbiózis ennek Jiří Menzellel, aki már sajnos szintén nincs köztünk, és azért Menzel rengeteget tett azért, hogy a Hrabali életmű az a filmes világban is megjelenjen, és hát a mai napig roppant szórakoztató filmeket
és gyártott. Baromi jól elkapta a karaktereket. Igen. Tehát ritkán van olyan, hogyha olvasol valamit, és utána megjelenik a filmvászon, először lehet, hogy van olyan érzésed, hogy nem biztos, hogy így képzelted el, igen, de annyira jók a színészek meg a jelenetek, hogy utólag, ha visszaolvasod, akkor már nem tudod kitörölni, miközben más regényekkel és filmadaptációkkal ez nincs így, vagy nagyon sokkal nincs így.
Sokszor így van valóban, hogy hiába jelenik meg a filmvásznon egy színész alakításában, az ember fejében másképp képződik le a karakter, de valóban a Menzel Hrabal duó együttműködésnek szerintem az egyik legbrilliánsabb eleme, hogy tényleg egyszerűen a figurák olyanok, hogy onnantól kezdve lehetetlen másképp gondolni rá. A Harry Potter sorozat kapcsán például Perseus Pitonra írták ezt, hogy Alan Rickman, aki tényleg zseni volt, olyan jól elkapta a karaktert, innentől kezdve ő Piton, és pont, nincs menekülés. Visszatérve Hrabalhoz, tényleg az történt vele, hogy azért a prágai 68 után egy darabig nem igazán jelentek meg a munkái, tehát nagyon sok munkája szamizdatban jelent meg. A 70-es évek enyhülése az, ami majd elhozza számára az igazi áttörést, az igazi hírt, és hát innentől kezdve egyrészt utazik, másrészt pedig a regényei különféle nyelveken jelennek meg, és azt lehet mondani, hogy tényleg azzal tudta megszólítani az olvasóit túl a bravúros formanyelvén, ugye van olyan regény, ami egyetlen 20 mondat, tehát ilyen James Joyce és Ulysses magasságba tudott emelkedni, azzal a nagy különbséggel, hogy a Hrabal szórakoztató, míg James Joyce kevésbé.
Igen.
Minden tiszteletem az övé, de ez most egy másik történet. Szóval gyakorlatilag azzal tudta megszólítani az embereket, hogy egy nagyon átpolitizált világban, ott a bipoláris világrendben arról tudott írni, hogy hogyan próbál is tud valaki ember maradni anélkül, hogy bárhova elkötelezni magát, és természetesen ez nem arról szól, hogy ez mindig sikerrel jár, ez a fajta élni akarás, de valóban az egész tényleg az életöröm. Tehát az, hogy becsüljük meg az életet, hogy szeressünk élni, és a kedvenc idézetem tőle, van több is, de idézni pontosan szeretek, és szerintem ezt nagyon telibe találtam. Ez így hangzik, hogy hát igen, a világ mindig gyönyörű. Nem azért, mintha valóban az volna, hanem azért, mert én úgy látom. És ennél pontosabban összefoglalni, mi volt Hrabal világlátásának a lényege, azt nehéz lenne. Másik nagy kedvencem tőle az úgy hangzott, hogy az ember 3 sörtől hülye lesz, de 9-től zseni.
Igen, jaj, nagyon jó.
Csak ugye mit nem jegyeztek fel, ugye ezt 3 sör után mondta, vagy 9 után. Igen. Tehát ugye ez konkrétan nincs meg, ez már csak így a forráskritika szándéka mondatja velem. És egy másik nagy kedvencem az viszont a Pacsirták Cérna Szálom című film, ahol egyebek mellett kiderül, hogy azért vittek el internáló táborba egy szaxofonos, mert a párt úgy döntött, hogy a szaxofon kapitalista hangszer, és hát innentől kezdve nyilvánvaló volt, hogy szerencsétlen embert el kell vinni, és ebben hangzik el a következő, hogy beszélgett az egyik kitelepítettel a bizalmi, és akkor hogy vagyunk, doktor úr? Köszönöm, azóta, hogy kirúgtak az állásomból, kitelepítettek, és épp csak be nem csuktak, szinte napról napra jobban. Ha hiszi, ha nem, a reumám is elmúlt. A végén még hálás is lesz nekik. Hát azt éppen nem, de lélektani szempontból valahogy leegyszerűsödtem. Most ezt a fajta humort, azt gondolom, hogy itt Közép-Kelet-Európában nagyon-nagyon jól lehet érteni.
Igen.
És mindig felmerül a kérdés, hogy hol vannak a rabáli megértésnek a határai. Arra gondolok, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy ezt a nagyon jellemzően közép-kelet-európai létet nagyon nehéz interpretálni egy más közegből érkező ember számára. Egy példa, az egyik kanadai egyetemen vetítették a 46 utáni bipoláris világrendnek a világrendről szóló órán a Tanú című filmet, és az a cimborám, aki ott az órát tartotta, egy magyar ember, elmondta, hogy igazából a diákok merev pofával ültek, egy valaki röhögött, arról kiderült, hogy cseh. Az értette a tanú utalásait, a többieknek meg körbe kellett írni mindent.
Ez sokat együtt, elárul, igen.
Rabáról lehet tudni, hogy azért át tudta ütni ezt a falat. És
hát van, át kellett, mert 20-valahány nyelven jelentek.
Átbizony, és ugye ez az egyik legnagyobb titka, hogy ezt valahogy, és itt utalnék arra vissza, hogy a cseh meg a Közép-Kelet-Európán túl valóban nagyon általános emberi dolgokat tudott megfogalmazni. És van egy legendás története, ami abban a formában vagy igaz, vagy nem, de bizonyos mértékig feltétlenül igaz, hogy az aranytigris volt neki a törzshelye, az Uzlatéhu Tigra. Most gyakorlatilag egy oltárként működik a ő kedvenc, tehát a törzs.
Ahol mindig ült.
Igen, pontosan, tehát az tényleg azt megközelíteni sem illik, úgy bizonyos ponton túl, mert az Hrabál. És a városi legendák szerint az történt, hogy amikor egyszer meglátogatta a cseh köztársasági elnököt Bill Clinton, és ugye az pedig nem más volt, mint Václav Havel, akkor ugye ilyen diplomáciai látogatáson mindig van egy kis szabadidő. És megkérdezte Clintont, Havel, hogy mégis mivel szeretné tölteni azt a kb. 2 órát, ami így rendelkezésre áll, mire ő mondta, hogy hát Hrabálról szeretne beszélni, mert olvasta a munkáit, és nagyon nagy rajongója. Hát Havel azzal a lendülettel fölhívta az aranytigrist, mert tudta, hogy eleve ott van, és akkor állítólag azt hangzott el, hogy hát már kihozták a sörömet, szóval ha Billy Boy akar valamit, jöjjön le. De most...
Van egy fotó ott erről.
Na és pontosan ez a lényeg benne, hogy ez vagy így történt, vagy nem, de Hrabáról simán el tudom képzelni, hogy ezt a mondatot belökte a telefonba. Tehát lehet, hogy nem így hangzott el, de hihető a történet, abszolút, nem véletlenül róla terjedt el. Ami viszont tény, hogy van egy olyan fotó, ahol ezek ott ülnek hárman, igen, a Tigrisben, és sörözgetnek meglehetősen laza és oldott hangulatba. És akkor ehhez talán csak egyetlen dolog, hogy a Hrabálnak a törzshelye az szemben van a bejárattal. És oda védett szemét nem feltétlenül helyezünk el. Felteszem, a Clinton testőrei nem voltak a legboldogabbak, amikor a kis találkozás megtörtént, de ettől még megtörtént. És innentől kezdve a részleteket igazából teljesen mindegy, hogy mennyire ismerik, vagy mennyire nem. Ez azért nagyon jól tükrözi Hrabálnak ezt a fajta egyéniségét. És hát zseniális dolgai voltak például ugye a libenyi nagy szlalom, aminek a lényege, hogy úgy kéne lejönni Libenyben, hogy minden oldalon vannak kocsmák, és a nagy szlalom, hogy az összes kocsmába bemenni és úgy leérni, és ezt még általában ő se tudta teljesíteni. Tehát ugye
a libenyi nagy szlalom.
A libenyi nagy szlalom, így van. És hát mekkora hírneve van a mai napig, arra egy dolog, ugye a Nimburki Sörgyárban gyerekeskedett, és úgy hívják a Nimburki Sörgyár egyik termékét, hogy a Porszi-Zsinszki Sörcsalád. Na most ez mire utal vissza? Úgy hangzik, mintha ez egy ilyen helységnév volna. De nem. Ugye a Porszi-Zsinyi az a sörgyári kapricsónak az eredeti címe, valami olyasmit jelent, hogy vágások, meccések, ez ugye visszautal a regény tartalmára, a haj levágására, stb. És gyakorlatilag sikerült megegyezni Hrabállal, hogy a regény alakjai, meg a regényei adhatják a sörgyár termékei részének a nevét, így például lehet kapni Gyengét Babrárok, Nyizsni Bárbár nevű sört, de van Francin nevű sör is.
Nagyon jó.
És hát megint csak gyönyörű szép legenda vele kapcsolatban, hogy állítólag, amikor emléktáblát akartak neki állítani, akkor ő azt válaszolt egy levélben, hogy én nekem csak olyan emléktábla jár, amit a kutyák le tudnak pisilni. Na ezt legott meg is csinálták ezzel az idézettel. De mindjárt jelezték, hogy sajnálatos módon a lánykutyák ezt nem tudják lepisilni, mert ugye az föl kell, hogy emelje a lábát a fiú kutya, tehát állítólag már készül az, ami a földre kerül. És nagyon jellemző, hogy a budapesti Hrabál étterem előtt ennek megcsinálták a magyar verzióját, és amikor ez az avatása volt pár évvel ezelőtt, akkor föl is szólították a kedves vendégeket, hogy hátul van a mosdó, tehát senki se menjen le kutyába, csak azért, mert hogy a Hrabáli humorra helyből reflektálni tudjon. És hát meg kell emlékeznünk a haláláról is. Ugye a halála az február 3-án következett be 1997-ben, és konkrétan kiesett a kórház ablakán, ahogy kiugrott.
Hát igen, ott még van egy kis vita, valami madarakat, galambot tett,
hát ugye, a párkányon. Ez nehéz, igen,
lehetetlen felgöngyölíteni, ugye élete nagy részét ekkor már Kerszkóban töltötte, nem a Gát utcai lakásában. Kerszkóban lett rosszul, is szállították be a kórházba, és az orvosai azok egyértelműen úgy foglaltak állást, hogy ez egy határozott döntés volt a maga részéről az előtte vele való beszélgetések alapján, de hát ezt ma már nem fogjuk megtudni. Egy valami biztos, hogy a Hrabáli életmű bűhöz ez a fajta halál, ha lehet ilyet mondani, minden tiszteletlenség nélkül ez méltó volt. Tehát az, hogy kilépett a semmibe, tudatosan vagy nem tudatosan, és nem ágyban párnák közt halt meg, ahogy Petőfi Sándor sem akart, azt gondolom, hogy ez hozzátartozik Rabál legendájához. Ma már ez nem kérdés.
Abszolút.
Pont nem nagyon van időnk rá sajnos, de pont akartam kérdezni, hogy a cseh irodalomnak és a cseh gondolkodásnak, életérzésnek az ilyen fajta mások által elfogadás vagy megértése, ugye a másik nagy alak jut eszembe, a Kundera, akinek szintén évfordulója lenne, hiszen április 1-én született. De beszélhetünk majd róla, és az lett volna a kérdésem, hogy teljesen más, ugye egy teljesen más típusú íróról van szó a könyvei alapján is, de akkor beszéljünk Kunderáról.
Tegyük azt.
És akkor folytassuk ezt a cseh sort.
Én megállhatok abban, hogy jövő héten kunderázunk minden más.
Nagyon jó ötlet.
Igen, az a hét nap, egy hét belefér. Jó, oké,
hát,
szuper.
Mindenkinek ajánljuk, aki még nem olvasta volna, először érdemes elolvasni, sok mindent nem lehet visszaadni filmben, bár természetesen az Oscar-díjas szigorúan ellenőrzött vonatok, vagy a Sörgyári Capriccio, vagy pedig a bármelyik más olyan mű, amit sikerült, de hát novellák, számtalan, eszméletlen jó novella Bohumil Hrabáltól, és a kedvenc jelenetem mármint úgy, hogy a könyvből az ételkritikusnak a jelenete, az ő felsége pincére voltam, amikor először elsírja magát, aztán elájul, ugye, amikor van az a töltött tevébe töltött minden, mindenbe töltött minden, és teljesen kikészül a paták, hogy ilyet nem lehet. Tehát ez a kispolgári barokk, ez fantasztikus, ahogy megjelenik.
Hadd idézek meg akkor még egy zsenit, ez Rudolf Rusinski, aki az orvos játszott a Sörgyári Capriccióba, ugye Mariska Keblére ájul, miközben éppen vizsgálgatja. És róla van az a történet, hogy egyszer, amikor a 50-es évek legmélyén a Prágai Színházban pártitkár beszédet mondott, és azt találta mondani, hogy mert mi kommunisták, különös emberek vagyunk, különös anyagból vagyunk gyúrva, Rusinski hangosan megszólalt hátulról, hogy és azt is tudjuk, miből. Na, innentől kezdve egy darabig nem ment színpadra.
Ez egyébként tökéletes, mert ez megjelent Budapesten, Falfirkában, meg is örökítettem a Rádai utcában, ott egészen pontosan ki volt mondva, hogy miből vannak gyúrva. Úgyhogy igen. Na jó.
Klassz volt, megint nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen, Csaba.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 110 évvel ezelőtt született Bohumil Hrabálról.